Üdvözlöm a hallgatókat, Munk Vera vagyok, az Index újságírója, ez pedig itt a Kibeszélő podcast következő adása. A Kibeszélő a Politika rovat podcastja, Dúl Szabolccsal és Bíró Mariannával beszélgetünk a közelgő önkormányzati választásokról. Hallgassatok bennünket az iTunes-on keresztül, vagy a Spotify-on keresztül, vagy bármilyen podcast alkalmazást választhattok, de a lényeg, hogy ahol van mód értékelésre, ott értékeljetek is bennünket. Volt egy korábbi podcast adásomban az önkormányzati választás témáját boncolgattátok, ott főleg az eddig példátlan ellenzéki összefogásról volt szó. Most pedig véget ért a jelöltállítási folyamat hétfőn délután, úgyhogy egy picit arról fogunk beszélgetni, hogy milyen taktikák várhatóak ebben az időszakban a kormánypárt részéről a példátlan összefogást követően. De mielőtt erre rátérnénk, egy picit magyarázzátok el, Léci, hogy mi történik Pikó ügyben. Ugye házkutatás zajlott az elmúlt napokban a Józsefvárosi ellenzéki közös jelöltnél. Mi történt?
Ugye Pikó András függetlenként egy újságíróról van szó, de a Momentum támogatásával Józsefvárosban a valamennyi ellenzéki párt közös polgármester jelöltje, az ő kampányfőnöke udvarhelyi Tessa, szintén civil, és az ő civil szervezetük is szervezi a Pikó kampányt. Egy belső csoportot, egy zárt Facebook csoportot hoztak létre. Ebben kommunikáltak gyakorlatilag a kampány stáb tagjai, meg lelkes aktivisták. Annyira lelkes aktivisták, hogy mint kiderült egy, hát szerintük Fidesz, de minden esetre egy álnéven futó troll is beépült két hónap alatt ebbe a zárt Facebook csoportba, és hát egy képernyőfotót tudott egy olyan borzasztóan elhibázott fényképről készíteni. Udvarhelyi Tessa megosztotta fotón azt, ahogyan dolgozzák fel az ajánlóíveket. Tudni kell, és szerintem a Szabi szigorú szabályokat ismerve fogja mondani, hogy miért érdekes kifejezés már önmagában az, hogy feldolgozni az ajánlóívet, de ezt a posztot végül törölték, hiszen ők is rájöttek, hogy teljesen félreértelmezhető, mégis a kormány médiához kiszivárgott, a Magyar Nemzet címoldalon számolt be erről, napok óta cikkeznek róla a helyi választási bizottságnál, ezek után természetesen a Fidesz feljelentést tett adatmásolással és személyes a választópolgárok személyes adatainak visszaélésével.
Ugye a fotón az látszott, hogy számítógép látszott meg iratok. Mi ezzel a baj, Szabolcs?
Nagyon belementetek itt a részletekbe rögtön az elején. Hát szerintem induljunk azért távolabbról. 2019 van, és eljutottunk itt az Orbán kormányzás 9. évében, hogy kipattan egy nagyszabású választási csalási botrány, méghozzá pont az ellenzéki oldalon. Hát azért elég elképesztő, én magam elkezdtem így végig gondolni reggel óta, hogy hány választási csalási gyanús esetről írtam cikket a kamupártoktól kezdve, egészen addig, hogy ki hogyan kezelgette az adatokat, vagy a híres Kubatov listázással kapcsolatban, és most eljutottunk oda, hogy a rendőrség erélyesen fellép ebben az ügyben, és lecsap Pikó András, eddigi klubrádiós műsorvezető, most ugye ellenzéki polgármester jelölt, és csapatának főhadiszállására.
Miért pont most figyelnek oda ennyire?
Hát ez a fő kérdés, és induljunk azért távolabbról, hogy ugye az ajánlás gyűjtéseknél van egy ilyen hallgatólagos megállapodás ugye a pártok között, azért már elég régóta, hogy ugye hiába a törvények, a jogszabályok azért tiltják, hogy ezeket az adatokat őrizzék, azért ez egy nagyon értékes kincs minden egyes pártnak, szervezetnek, hogy tudják azt, hogy kik azok a támogatók, akikre számíthatnak az egyes szavazásokon, választásokon, népszavazásokon, különböző ilyen aláírásgyűjtési akciókban. Ugye az adatbázis építést kizárja a törvény. Tehát azt nem lehet csinálni, hogyha valaki aláír egy jelöltnek, akkor szépen elmentik, hogy hol lakik, melyik háztömbben, melyik emeleten, mert kizárja a jogszabály egészen egyértelműen. Viszont Sok más aláírás.
Feltételezések szerint ez történt.
Viszont ugye feltételezések. Hát de ezek mind feltételezések, és egészen olyan, odáig eljutottunk, hogy olyan eseteket látunk, amikor nem létező kamupártoknak az ajánlóívein pontosan ezek az adatok tűnnek fel valahonnan, és ez eddig a hatóságoknak nem mozgatta meg nagyon a fantáziát.
Vélhetően azért, bocsánat, mert a Fidesz ajánlóíveivel megegyező aláírások, tehát a Fidesz szavazók adatai jutottak eddig el érdekes szervezetekhez. Pikóék ügyében ilyenről szó sincs? Tehát nem tudunk arról, hogy valahol máshol feltűntek volna azok a személyes adatok, aminek lemásolásával vádolják az ellenzéki polgármester jelölt csapatát. Itt annyi látszik, hogy egy fotón szerepel a kampánycsapat, laptopok, számítógépek és az ajánlóívek. Semmi egyéb, valóban megkérdőjelezhető ez, de olyan tények, mint amiről a Szabi itt tényleg szakmányba írt 2018-as választási kampányban, és azóta is, hiszen lezáratlan esetek sokasága, sőt a nyomozás sem indult el, olyanról itt nincs szó, de a rendőrség kivonult.
Igen, erre akartam még rákérdezni, hogy emlékeztek olyan esetre, amikor a rendőrség ilyen erővel lépett föl egy választási vagy kampánycsalásnál, gyanújánál?
Olyannyira nem erélyesen lép fel a hatóság, hogy egy esetet emeljek ki a több közül, a híres Terézvárosi 341 aláírásos esetet. Itt nagyon röviden az történt, hogy rábukkant az ellenzéki választási bizottság delegált, hogy Fidesz ajánlóívein szereplő 341 név, illetve a Lendülettel nevű párt, biztos sokan ismeritek, hát nem, nyilván nem ismeritek, ez Lévai Katalinnak a pártja volt, ami körülbelül olyan gyorsan szűnt meg, mint ahogy alakult. Tehát 341 aláírás és adat, illetve az adatok egyeztek, az aláírások nem egyeztek ezeken az ajánlóíveken, és ki is derült utána, hogy olyan, aki ajánlotta a fideszes Bajkai Istvánt képviselőjelöltnek, ő nem ajánlotta mondjuk a Lévai Katalin pártjelöltjét annak a kerületbe. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Fidesz ívekről átkerültek valahogy a mondjuk ki kamupárt íveire ezek az adatok, és ez ugye kétféleképpen kerülhet oda, vagy ellopták, vagy odaadták. A rendőrség megindította az eljárást ebben az ügyben, én nem hallottam ott házkutatás se Lévai Katalinnál, se a Lendületpárt, nem tudom, hogy hol van bejegyezve, sem Fidesznek a főhadiszállásán, és egészen odáig eljutott ez az eset, így másfél év után, hogy a rendőrség felfüggesztette ezt az egész nyomozást azzal, hogy hát valóban választási csalás volt, de nem sikerült még kihallgatni se mondjuk a fideszes aláírást.
Emlékezzetek arra is, hogy tavaly a kampányban volt bizonyíték, fénykép bizonyíték arról, ahogy egy étteremben másolják ezeket az adatokat. Olyan bizonyíték, ami után papíron megvolt, hogy azonos nevek és lakcímadatok szerepelnek egy olyan ajánlóíven, ahol a választópolgári visszajelzés szerint nem írta le azoknak a pártoknak, jelölteknek valaki. Tökéletesen dokumentált tény, hasonlóan egy fotóról volt szó, a rendőrség eljárás sem indított a fotó miatt, sajtóhírekre reagálva ugye ők nem indítanak eljárást, volt a válasz.
És még egy gondolat, hogy ez az egész kamupártozás, ami már második parlamenti választás óta zajlik, hát egészen odáig eljutottunk, én szintén egy cikkben megírtam, mert egy kamupártos ember megnyílt, hogy megszólalt a lelkiismerete, és elmondta, hogy árfolyama van ezeknek az adatoknak. Tehát, ha jól emlékszem, akkor tavaly ilyen 1000 forintba került egy aláírás, és akkor nyilván ezt ívenként árulták, de hát, ahogy közeledik a híres leadási határidő, nyilván az árfolyamok emelkednek, és ebben sem történt semmi előrelépés.
A Pikó ügynek a végét egyelőre nem látjuk. Kíváncsian várom, hogy gondolom ti is, hogy mi lesz ennek a vége, vagy hogyan befolyásolja egyáltalán a választás kimenetelét ez a hát legalábbis szerencsétlen eset. Most sokat beszéltél a kamupártokról, kamujelöltekről, arra lennék kíváncsi, hogy számíthatunk-e ilyesmire az önkormányzati választások során.
Ugye itt annyiban választjuk ketté a dolgot, hogy a kamupártok az a parlamenti választásoknak lettek a, hát most már mondhatjuk, hogy kötelező kellékei, ugyanis a parlamenti választásoknál az eddigi szabályozás szerint, most azért változott pár dolog azóta, nagyon sok pénzt lehetett kivenni a kamupártozásból, hát erős voltak összesítések, hogy hány milliárdnak nem látjuk a nyomát. Az önkormányzati választásnál nincs ilyen állami támogatás, amiért megérni a kamupártoknak akár csak megyei listát állítani, vagy jelölteket elindítani, mert ebből pénzt nem lehet kiszedni. De hát ettől még azért, hogyha valaki majd megnézi a településén induló jelölteket, azért találhat néhány helyen olyan neveket, vagy olyan szervezeteket, amelyek hát nagy társadalmi támogatottsággal nem bírnak.
Na, de azt mondod, hogy nem lehet belőle pénzt kiszedni, hát feltételezhetjük, hogy valamiféle anyagi előnyt élvezhetnek azok, akik mégis elindulnak úgy, hogy esélye, miután teljesen ismeretlen, sőt, általában még csak nem is helyi szervezetekről van szó, vagy éppen most alakított, most bejegyzett szervezetekről van szó. Tehát valamiféle oka ennek van, valamiféle cél ennek van. Nagy társadalmi támogatottságra ugye nem számíthatnak, de bizonyos érdekeket szolgálhatnak.
Most, hogy így elkezdtük kerülgetni a forrókását, én azt mondom, hogy öntsük magunkra ezt az egész forrókását, konkretizáljuk a dolgot, tehát főpolgármester
választás. Mi a helyzet Berki Krisztiánnal? Kérdezem, álnaiban.
Pont erre gondoltam, hogy ami legjobban jelöltekről beszélgetünk, a szemünk előtt van, ugye Berki Krisztián, aki ugye volt labdarúgó, bulvárhős, celeb, nem tudom, hogy hogyan.
Jogerősen elítélt cégvezető.
És még azt is tudjuk, hogy vasalni szokta a heréjét.
Hát, igen, tehát ilyen intim részleteket egyik főpolgármester jelöltről sem tudtunk meg, de az a lényeg, hogy megtörtént ugye az ajánlás gyűjtőívek leadása, és most már látjuk, hogy kik a főpolgármester jelöltek, ugye Tarlós István, Karácsony Gergely, Puzsér Róbert, a Türmer Gyula is rajthoz áll, illetve Berki Krisztián is ott lesz a szavazólapon. Viszont hát Berki Krisztiántól eddig nem sok politikai teljesítményt láttunk, ami ugye arra predesztinálná, hogy ő komolyan gondolja azt, hogy majd Budapestet fogja vezetni, tehát nyilván valami egészen másfajta oka lehet az ő indulásának. És hát innentől jönnek ugye a feltételezések, hogy miért éri meg ez Berki Krisztiánnak ez az egész dolog, és utána felvetődik, hogy és még kinek éri meg az, hogy Berki Krisztián elinduljon. De hát ha körbenézünk Budapest utcáin, akkor látunk jó néhány plakátot, ugye a Fidelitas kiplakátolta Budapestet azzal, hogy Berki Krisztián, Karácsony Gergely és Puzsér Róbert arcával, hogy ez nem cirkusz, vagyis a Fidesznek egyértelműen egy politikai érdeke az, hogy az ellenzéket egyfajta acsarkodó, cirkuszi szervezetnek állítsa be. És ez ugye eddig, itt és itt a változás az eddigi választásokhoz képest, hogy eddig az ellenzék így gyakorlatilag megoldott a házon belül azt, hogy cirkusz látszatát keltse, hiszen mindig rengeteg jelölt volt, és mindig az egyezkedésekről, összefogástárgyalásokról szólt ez az egész. Most viszont ugye Karácsony Gergely mögé gyakorlatilag beállt mindenki, a Jobbik nem indít jelöltet, vagyis az értelmezhető ellenzéki, az ellenzéki pártok, azok mind Karácsony Gergely mögött vannak, tehát kapóra jön egy zavaró tényező, aki az egészet kaotikussá
teheti.
Tehát
feltételezhető az, hogy ez egy direkt kormányzati taktika, hogy az eddigi korábban bohótszerű ellenzék most összefogott, nagyobb fenyegetést jelent, ezért érdemes valamiféle bohótszerű jelölteket bedobni ebbe a politikai szintérbe, hogy újra az legyen a választók fejében, ami a korábbi zavaros, furcsa, olykor nevetséges ellenzéki státuszban volt?
Van ennek természetesen egy ilyen manipulatív értelme és értelmezése, hogy valóban a komolyan vehetőségét, illetve az ellenzéki egység létezését kicsit hiteltelenítse a kormány oldal. Nincsenek közvetlen bizonyítékaink, ez fontos elmondani. Ugyanakkor az, hogy Berki Krisztiánnak egy olyan televíziós produkciója fut ebben a kampányban, az egyik csatornán, aminek Hajdu Péter a producere, Puzsér Róbert ről bebizonyosodott, hogy egy bizonyos támogatói körrel pártok nélkül is független jelöltként bír, de ez a támogatói kör majdnem minden közvéleménykutatás szerint nem is a Karácsony és nem is a Tarlós szavazóköréből került ki. Tehát kellett a Fidesznek egy olyan jelölt is, aki innen-onnan le tud morzsolni. Hogy ez Tarlóstól le tud-e morzsolni, vagy Karácsonytól Berki Krisztián, ezt nem tudjuk, de zavaró tényezőként, Puzsér már nem volt zavaró tényező, erre akarok utalni, nincsenek közvetlen bizonyítékok, de az érdekek, az érdekkör, Berki Krisztián bulvár hősi szerepe, TV2-s múltja, ezek mind arra mutatnak, hogy ebben lehet stratégia, igenis lehet benne stratégia.
Miért ne akarnának rászavazni az emberek? Tudtok esetleg népszerűségi adatokat? Miért ne lehetne legitim Berki Krisztián vagy Puzsér?
Mérni mérhetetlen Berki Krisztián támogatottsága.
A legitimációt kérdezed, és itt rögtön akkor felvetődik egy érdekes kérdés, amelyet maga Puzsér Róbert csapata vetett fel. Ugye az ajánlásgyűjtés Budapesten úgy nézett ki, hogy a főpolgármester indulásához 5000 ajánlást kellett összegyűjteni, ez alatt a 2 hét alatt. Érdemes nyilván többet leadni a helytelen adatok miatt, tehát ilyen 7-8 ezret azért illik összegyűjteni ilyenkor egy jelöltnek. Ez nyilvánvalóan a Fidesznek, illetve Karácsony Gergelynek nem okozott problémát, megvan a szervezeti háttérehez természetesen. Puzsér Róbertnek bevallottan, azért ez nehézséget okozott, nagyon sokat pultoztak, és aki járt Budapest nagy csomópontjai metro aluljárókban, az ajánlás gyűjtés napjai alatt reggeltől estig ott láthatták a sétáló Budapest gyűjtőit. Puzsérnak így sikerült összegyűjteni, és ki is adott egy közleményt, hogy Berki Krisztián és csapatát kilátta nap, mint nap ajánlást gyűjteni. Milyen olyan nagy rendezvény volt, ahol aláírás özön lehetett volna. Tehát, és Berki Krisztián ehhez képest 10000 ajánlást leadott a választási irodának.
Tehát többet, mint Puzsér Róbert, aki 920 munkaórányit gyűjtötték ezeket az aláírásokat. Berki Krisztián sokkal később kezdte meg egyáltalán az aláírásgyűjtést.
És nem láttuk nyomát annak, hogy ő mit csinál.
Nem volt nyoma igazán annak, hogy 5-6 ilyen PR eseményen túl egy darab standal ott volt valahol a város valamelyik pontján, néhány órára, nem egész nap. A Puzsér Róbertnek is azt hiszem 200 aktivista gyűjtötte ezeket az aláírásokat, és tehát fizikailag elképzelhetetlen, hogy óránként 300 aláírás gyűjtött össze Berki Krisztián, miközben Puzsér Róbertéknak 15. Úgy, hogy fél éve ismerjük a programját, és körülbelül egy éve kampánya a Puzsér Róbert.
Puzsér úgy is fogalmazott, hogy Berki Krisztián indulása tetőtől talpig bűzlik, és nem tudott másra gondolni, mint hogy ez a Fidesz érdeke, hogy mégiscsak ez a 10000 ajánlás leadódjon a választási irodán. Egyébként Berki Krisztián, amikor most láttam épp egy friss közvéleménykutatási adatot, a Závec Research csinálta a főpolgármester jelöltek népszerűségéről 1%, tehát mérhetetlen gyakorlatilag.
Ahogy mondtam az elején, itt a Kibeszélő podcastban azt vesszük sorra, hogy a eddig példátlan ellenzéki összefogásra vajon milyen taktika érkezik majd a kormányzati oldalról. Ha valaki elfejtette volna, Biró Mariannával és Dul Szabolcssal beszélgetünk, a Politika Rovat újságíróival. Azt kérdezném, miután kiveséztük az egyik fajta taktikát, ami valamiféle zavaró elem beillesztése lehet a kampányba, akár egy zavaró politikus személyében, vagy politikai babérokra törő valóság showsztár személyében, de milyen más taktikák lehetnek még, amire számíthatunk?
Hát elkezdtem végignézni, hogy hol vannak még ilyen zavaró tényezők, mert nem csak arról van szó, hogy egy bulvárhőst előhúzunk, mert azért a bulvárhősök sora is eléggé véges, de van egy olyan mintázat is, és több budapesti kerületben láthatjuk, elsősorban budapesti kerületekben, hogy amint bejelentették az összefogást, vagyis sikerült olykor nagy nehézségek árán az ellenzéki pártoknak lezsírozni, hogy akkor ki melyik választókerületben indul, melyik kerületben, melyik szervezet jelöl, egyszer csak az adott kerületben egy ott politizáló egyszeri tag hirtelen bejelenti, hogy hát neki ez nem elfogadható, és akkor ő elindul polgármester jelöltként, és vagy választó kerületi jelöltként. Rengeteg kerületben láttunk volt szocialistákat, akik elindulnak. Újpesten például a választó kerületnek a volt országgyűlési képviselője, Horváth Imre, először megalapít egy olyan civil szervezetet, ami kísértetiesen emlékeztet az ellenzék által alapított civil szervezetre. Marianna írt erről nyáron egy cikket, és most pedig csodák csodájára hirtelen pénze is lett kampányolni, és Újpesten ki tudja plakátolni magát. Miközben, amikor a MSZP-s képviselőjelölt volt, akkor nem, valahogy nem volt ennyi pénze és ennyi plakátja. De hogyha tovább megyünk, mondjuk Ferencvárosban, Baranyi Krisztina megnyeri az előválasztást, ez ugye augusztusban volt, és kiderül, hogy ő lesz az ellenzéki összefogásnak a polgármester jelöltje, majd másnap egy helyi szocialista bejelent, aki egyébként egy héttel ezelőtt még Karácsony Gergelynek kampányolt, erről Facebook fotók is vannak, bejelenti, hogy ő elindul polgármester jelöltként, most meg is néztem a választási iroda honlapján, sikerült összegyűjtenie, és polgármester jelöltként elindul. Az érdekessége ennek, mert végig mehetnénk az összes ilyen kerületen, Szegeden is látunk ilyet, ahol
szintén egy ex-szocialista, sőt ott van egy ex-DK-s jelölt is, nem tudom, hogy nyilvántartásba vették végül, de az ex-szocialistát konkrétan Botka László csapatában dolgozott az elmúlt 5 évben, közös ellenzéki jelöltként lett képviselő, és annyi bosszúság érte, hogy éppen az összefogás megteremtése érdekében Botka László visszaléptette, és egy másik párt kapta azt a választókerületet, de biztos információnk van arról, erről is írtam az elmúlt hetekben, hogy Botka László munkaajánlatot tett ennek a fiatal embernek, Lauer Istvánnak. Ehhez képest ő ezt visszautasította, Kerekperec, akkor már érezték a Botka stábban, hogy itt valami más is lehet a háttérben, mert azért az egyéni sértettséget, hogy egy választókerületi képviselői helyet elveszít, de gyakorlatilag véletlenül ugyanazzal a fizetéssel, vagy épp akár ugyanazzal a tevékenységi körrel a városfejlesztésben részt vehet a következő 5 évben Botka László oldalán. Ezt visszautasítani azért érdekes, és elég nagy a helyi kormánypropaganda, elég nagy felületet biztosít ennek a polgármester jelöltnek, aki hirtelen a semmiből szintén bejelentkezett Botka László posztjára, és szintén voltak információk arról, itt sincs közvetlen bizonyítékunk, ezért nehezebb erről egyébként cikket írni. Amíg ezt valaki nem vállalja, vagy nem tudjuk alátámasztani, azért ezeket a csalási, illetve befolyásolási történeteket nagyon nehéz megírni, mert a Botka csapatban állítólag 3 másik embert is megkerestek, akik egyértelműen nemet mondtak. Kell egy csalódott szocialista, és úgy tűnik, megvásárolhatóak bizonyos zavaró tényező.
Botka László szervezette, viszont ki is mondta ők, akik nem voltak ilyen fenntartásék, mint nekünk, hogy a Fidesz megvette, ő egy áruló, megvásárolta.
De akkor azt is mondjátok, ezzel Szeged is egy billegő, vagy erős ellenzéki településnek, városnak mondható. Azokban a körzetekben, településeken történnek ezek a érdekes dolgok, ahol félnivalója van a Fidesznek?
Ezt kezdtem mondani, hogy végignéztem azokat a helyszíneket, ahol valami fajta trükkös jelölt van, vagy valami fajta zavaró tényező van, vagy úgy fogalmaztam, ahol megpróbálják elberki krisztiánosítani a választást, és azt vettem észre azt a mintázatot, hogy azokon a helyszíneken, ahol nagyjából mindkét oldal beletörődött, hogy lefutott a választás. Mondok néhány ilyen helyet. Tehát például a 12. kerületben még a legvérmesebb ellenzék is se mondja, hogy Pokorni Zoltánt meg lehet most verni. Vagy mondjuk Győrben, vagy Zalaegerszegen, amelyek erős fideszes városok. Vagy de mondjuk a másik oldalról, Angyalföldön, ami Tóth József és az MSZP bástyája a 90-es évek óta. Tehát, hogy ezeken a területeken
ott olyan furcsa jelölt meg
lefutott a választás, hogy nagy kérdések nincsenek, és itt valahogy a szavazólapokon nem jelennek meg Berki Krisztiánok, vagy kiugrott szocialisták, vagy olyan civil szervezetek, amelyeknek a neve erősen hajaz egy ellenzéki szervezet nevére. Nincsenek zavaró tényezők.
Ilyen szempontból egyébként, csak hogy az eredeti kérdésedre is válaszoljunk, Szeged nem jó példa, mert Szeged gyakorlatilag nyerhetetlen a Fidesznek. Ennek ellenére olyan szintű energiákat csoportosítanak oda, hogy az is világos, hogy vannak stratégiai jelentőségű helyszínek. És ugyanilyennek mondhatjuk azokat a helyszíneket is, városokat is, csak nem feltétlenül ugyanezzel a technikával, amit például elveszített időközi választáson a Fidesz, akár Hódmezővásárhelyet, akár Balmazújvárost említjük. Mind a két esetben látszik, hogy nagyon fontos, hasonlóképp Szombathely, és ezeken a helyeken is minden létező technika megfordul, amit ilyen kicsit filmes választási kampányban csak elképzelni tudnánk, vagy tényleg egy sorozatból gondolnánk, hogy tévésorozatból, hogy ilyen előfordul, de hát Szombathelyen is azok a fejlesztési ígéretek, amik elhangzanak, klasszikus kormányzati technikák, minden megjelenik. Ugyanez történik egyébként országosan minden helyen, ami fontos, de hát mondjuk áruhába bújva teszi ezt a kormány, vagy a kormány oldal, az nagyon érdekes.
De ezt is érdemes követni, erről is egyre több információnk van, hogy melyek azok a települések, ahol gyanús közvéleménykutatók felhívogatják az ott élő szavazókat, hogy szavaznának-e az ellenzéki jelöltre, hogyha
migránsokat telepítene,
lebontaná a kerítést, anyukáját erőszakolná, és így tovább. Végig lehet nézni, hogy az olyan helyszíneken, amelyek vagy nem csataterek, vagy stratégiai szempontból mondjuk nem jelentősek, tehát nem is került be mondjuk így az országos politika fősodrába, itt nincsenek. Hallunk például, most tényleg így hasra ütve mondok, hogy Nagykanizsán mi zajlik, vagy hallunk arról, hogy mi zajlik Jászberényben. Ezek is nyilván fontos települések lehetnek, de stratégiailag nem fontosak, vagy épp a Fidesz már a zsebében.
Oké, de hol aggódhat a Fidesz? Mondtok egy pár olyan települést, régiót, vagy akár kerületet, ahol arra reagálva, hogy összefogott az ellenzék, most bajba lehet a Fidesz?
A legizgalmasabb helyszínekről is írtunk cikket, illetve a Szabinak pontosan ezekről a kampánytechnikákról is egy olyan cikke jelent meg, hogy ezek a listák gyakorlatilag le tudják szűkíteni. Az biztos, hogy nagyon aggódnak Szombathelyen. Pontosan azért, mert januárban összefogott ott az ellenzék, a közgyűlésben elég volt egy fideszes belháború, és a megyeszékhely irányítását az összefogott ellenzék érdemben át tudta venni. Ott van egy kiugrott a polgármester, aki egyébként függetlenként polgármester jelölt vált, de ettől függetlenül inkább a Fidesz szavazói aggódhatnának, vagy a Fidesz aggódhat a szavazóiért, hogyha ő elindul, miközben van egy tényleg viszonylag sikerrel innovatív dolgokat végző ellenzék. Biztos, hogy aggódhat Pécsen. Majdnem 8 milliárd forintos adóssággal gyakorlatilag megbukott Páva Zsolt, aki a polgármestere volt a Fidesznek a városban, és eléggé tüzes a közhangulat a városban. Szegeden is nagyon aggódnak, de annyira Botka és az MSZP által uralt városról van szó, hogy talán ez se véletlen, és ha már a taktikákat felsorolta a Szabi, hogy itt nem egy fideszes logójú, egy jól bevett fidesz politikus, pártpolitikust indítanak, hanem kitaláltak vélhetően megfontolt stratégia mentén egy független jelöltet, egy milliárdos vállalkozó indul el, mint aki jó kormányzati kapcsolatával, kívülről érkezve, de a térség fejlesztéséért a legjobbat tudja tenni. Legalábbis ez az ígérete Nemesi Pálnak, a Fidesz nyilván hivatalosan is beállt mögé. Biztos, hogy aggódnak Miskolcon, ott egy tanár indul el az ellenzék közös jelöltjeként. Krize Ákos, fideszes polgármester egy nagyon sajnálatos megbetegedés miatt visszalépett, és mégsem indul. Most az ő eddigi helyettese indul el a fideszes színekben, akit nem nagyon ismer még talán a fideszes szavazótábor sem. Van ilyen hely még Eger, és akkor itt visszaérünk, és tényleg rövid leszek, hogy ahol a kamujelölt, a választási csalás, az aláírásokkal való visszaélés, minden megjelenik, és ez is egy friss sztori ezen a héten derült ki, ugye, hogy miközben a jobbikos Mirkóczki Ádám, a közös ellenzéki polgármesterjelölt, néhány hete feltűnt a színen Smuk Andor egykori titkárnője, és elindult, bejelentkezett független polgármesterjelöltként ő is. Hogyhogy nem, a választási bizottság egy delegáltja 33 aláírást is talált az ő ajánló ívein, ott 300 aláírás kellett ahhoz, hogy valaki polgármester jelölté válhasson. Tehát 33 olyat talált, amelyek szerepelnek Habis László fideszes polgármester aláírásai között is.
Én ezt az aggodalmat, amit kérdeztél, egy picit elemeire bontanám. Ugyanis nagyon fontos, hogy október 13-án nem csak polgármestereket, főpolgármestert, hanem egyéni képviselőket, képviselőtestületeket, közgyűléseket is választunk. És itt jön az, amit egyébként fideszes politikusokkal is háttérbeszélgetve tudok, hogy nem elsősorban a nagy polgármesteri veszteségek miatt aggódnak, ugyanis a regnáló fideszes polgármestereknek, mint minden regnáló polgármesternek azért megvan az az előnye, hogy csak akkor váltják le őket, hogyha valami nagy politikai hibájuk van, vagy valami nagy politikai földrengés van, mert ugye a választók általában azt mondják, hogy aki elvezeti ezt a települést, az már rossz nem lehet, működünk, nem omlunk össze. Na de a képviselőtestületeknél, közgyűléseknél azért több helyszínen lehet változás pont az összefogások miatt, mert lehet, hogy egy ellenzéki szavazó is azt mondja, hogy a fideszes polgármester az elvezeti az adott települést, viszont a egyéni fideszes képviselőjéről nem tud semmit, ezért ott az ellenzékre szavaz, és ezt nem nagyon tudják mérni, ezért van ebben egy bizonytalanság. Tehát a számítások szerint azért Budapesten több olyan kerület is lehet, ami a végén egy ilyen vegyes vezetést fog kitermelni. Tehát mondok egy nagyon jó példát, Újpesten, amely folyamatosan balra szavaz, MSZP-s, DK-s parlamenti képviselőket választ a szavazókörökben a baloldali pártok vezetni szoktak, hagyományosan egy fideszes polgármester Wintermantel Zsolt vezeti. És most is a mérései alapján azért nagy esélye van Wintermantel Zsoltnak megnyerni a polgármester választást, viszont könnyen előfordulhat, hogy az összeálló, összefogó ellenzék a képviselőtestületet átveszi. Tehát érdemes lesz majd nézni október 13-án ezeken a helyszíneken nem csak azt, hogy ki van a tetején, ki a polgármester, hanem azt is, hogy alatta milyen képviselőtestület vagy közgyűlés van, mert a a pénzek nagy részéről ezek a testületek döntenek.
És ha már az érdekes példa, és amiből kiindult a beszélgetés, van még egy nagyon pikáns helyzet Budapesten, ez pedig Szabados Ákosnak az ügye, akit ugye átállított a Pesterzsébeti polgármester a Fidesz, korábban 16 évig szocialista pártban praktizált, hogy úgy mondjam, a polgármester, majd az elmúlt 4 évben függetlenként dolgozott. Erre a választásra a Fidesz-szel kötött megállapodást úgy, hogy gyakorlatilag júliusban kellett az ellenzéknek találnia egy másik jelöltet, viszont Szabados Ákos arra nem számít, hogy a hagyományosan egyébként balra szavazó kerületben, vagy élhetően számít rá, hiszen nem ostoba.
Csak úgy, hogy ez az a kerület, ahol Hiller István még akkor is tudott nyerni, amikor narancsba borult az ország.
Így van, tehát az egyéni parlamenti képviselője is ennek a kerületnek baloldali, és hagyományosan a képviselőtestület is az. Most egy megosztottabb kép volt ebben a ciklusban, ám az egységes ellenzéki jelöltekkel nagyon valószínű, hogy Szabados Ákost újra fogják választani, hiszen nagy népszerűségű polgármester, de az eddigi elfbarátai most többségben lesznek vele szemben úgy, hogy ő 2 hónappal a választás előtt eltelt a Fideszhez.
Itt megint az a kérdés merül föl, ami a helyi választásoknál bennem mindig mocorog, hogy országos választásoknál az ember pártra szavaz igazából, tök mindegy, ki van odaírva névként, megnézzük, hogy melyik az a logó, ami szimpatikus nekünk, a pártpreferenciánk alapján, és odahúzzuk az X-et. Na most a helyi választásoknál ez tök máshogy van, mert akár lehet nekem tök mindegy, milyen színű az én polgármesterem, ha amúgy tök szuper a városom, van elég bölcsödei férőhely, szép tisztaság van az utcán, és mit tudom én, mondhatnék még ezernyi ilyen helyi szinten fontos ügyet. A kérdésem az, hogy szerintetek ebben a mostani helyzetben mennyire fognak a választók az alapján szavazni, hogy melyik párt támogatottságával, vagy melyik párt színeiben indul egy jelölt, vagy az alapján, hogy ő mennyit tett korábban az adott helyi ügyekért, vagy mennyire ígér olyat, ami nagyon szimpatikus a helyi ügyeket tekintve.
Ugye ezzel kapcsolatban van egy politológusi közhely, ahogy egyre népesebb településre megyünk, ott egyre inkább a pártpreferenciáik alapján szavaznak az emberek. Tehát falvakban, kisvárosokban a polgármesternek a személye számít, itt jellemzően ezért is indulnak függetlenek, mert teljesen mindegy a pártpreferencia, míg ahogy megyünk megyei jogú városok felé, vagy kerületek felé, ott pedig az dönt, hogy kinek milyen logó van a neve mellett. De ettől függetlenül, bár a logó számít, van hozzáadott értéke minden polgármesternek, főleg minden regnáló polgármesternek ahhoz, hogy tudjanak olyanok is rászavazni, akik adott esetben az ő pártját nem szeretik. Ezért mondtam azt, hogy a regnáló polgármestereknek mindig van egy ilyen előnyük, mert ők meg tudnak olyanokat szólítani, akik azt mondják, hogy hát mondjuk nem kormánypárti, de ő itt helyben nagyon jó elvezeti a fideszes jelölt a kerületet, vagy a várost, akkor egyikszel tudják őt támogatni. Tehát fogunk látni majd ilyen szempontból meglepetéseket, hogy egy-egy ilyen olyan pártpreferenciáról ismert város vagy kerület eltér és más színű polgármestert választ, viszont a közgyűléseknél vagy képviselőtestületeknél pedig jobban fogjuk látni, hogy a pártpreferenciák hogyan képeződnek le, mert a egyéni jelöltjeit kevésbé ismeri mindig az ember.
És ugye itt is vizsgázik ez az új ellenzéki konstrukció, mert ha a képviselőtestületekben, önkormányzatokban meg tudják fogni ezeket a helyeket, az nekik 5 évnyi túlélési garancia. És éppen ezért érdekes az is, hogy mely pártok milyen arányban veszik ki a részüket egyébként ezekből az összefogásokból, a helyi szintű összefogásból is, vagy akár milyen jelentőséggel képviseltetik magukat. A helyzet pikantériája például Budapesten, hogy az MSZP az európai parlamenti választáshoz képest, már az eredményeihez képest, ahol ugye 6%-ot értek el, és a DK és a Momentum is megelőzte az ellenzéki rangsorban őket, jelentősen felülreprezentált most képviselőjelöltek tekintetében. Egyszerűen azért, mert az MSZP-nek eddig is volt önkormányzati bázisa, és vélhetően ez nem csak sok embernek munkát adott, tehát képviselői fizetést, hanem ez egy szervezeti lehetőség. A Momentum és a DK számára nagyon fontos most az, hogy az ország minden pontján képviseltessék magukat, és elkezdődhessen akár pártélet fejlesztése. Tehát az ellenzék számára ez a stratégia, ez tényleg élet és halál.
És ide tartozik még, kevesebbet beszélünk róla, de országos szempontból azért fontos, a megyei listák kérdése. Ugye a megyei közgyűlésekre minden településen, kivéve a megyei jogú városokban és Budapesten szavaznak, és itt főleg pártok indulnak, és ez pontosan a pártoknak szervezeti szempontból fontos, hogy jelen legyenek szerte az országban. Elkészültek a megyei listák, és itt azért egy jelzésértékű, hogy az LMP, amely ugye frakcióval rendelkező parlamenti párt egyetlen megyében sem indul, míg a Jobbiknál meg kell jegyezni, hogy gyakorlatilag Budapestről tűnt el, itt kompenzációs listát nem állított.
Nagyon köszönöm Bíró Mariannának és Dul Szabolcsnak, akik az Index politika rovatának újságírói, hogy beszélgettek velem a Kibeszélő podcastban az önkormányzati választások előtt. Egy nap hiány, egy hónap van a választásokig, és addig még pár alkalommal fogunk beszélgetni az önkormányzati választások kampányában felmerült érdekességekről. Podcastunkat megtaláljátok az iTunes-on, Spotify-on, hallgathatjátok bármilyen podcast alkalmazáson, és arra kérünk benneteket, hogy értékeljétek is, ahol erre van lehetőség. Én Munk Veronika vagyok, az Index újságírója, és ez a Kibeszélő podcast volt. Sziasztok!